Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.
Milyen az élet a home office után? Újra az irodákban, vagy részben újra az irodákban? Hova jó bejárni? És miért jó bejárni? Mennyit számít ez egyáltalán? Ma már 4 generáció dolgozik sok helyen együtt. Melyik generációnak vajon mennyire és hogyan fontos, hogy hova jár be dolgozni? Mint hogy életünk őrületes mennyiségű részét töltjük munkával, a legtöbben pedig a Covid után újra munkahelyeken, nagyon nem mindegy, hogy milyen az a környezet, amiben a munkánkat végezzük. Én Bombera Kriszta vagyok, és a vendégek, akikkel mindenről most beszélgetek, akik jól ismerik mind a munkavállalók, mind az irodák világát, ABC sorrendben Déri Bea, a CPI Hungary Marketing PR és Design igazgatója, közel egy évtizede Bea és csapata építette fel a CPI brandet Magyarországon, mely vállalat azóta egyedülálló módon működik, egyedülálló sikerekkel a hazai ingatlan piacon, hogy miért, arról majd Beát később kérdezem. Ma már Bea irányítja a hazai cégcsoport kommunikációs stratégiáját, és ő felügyeli és működteti a belső építészeti és design projekteket is. Bea hozta létre szinte nagyjából 9 évvel ezelőtt az úgynevezett humán innovációs programot, amely egy úgynevezett bérlőközpontú jóléti program, ami elsőként jelent meg a CPI-nál a piacon, és amelyről majd kérdezem Beát, mert kívülállóként még a kifejezést sem értem, hogy mi az, hogy bérlőközpontú jóléti program. Másik vendégem Karácsony Zoltán, álláspiaci szakújságíró, a HR portál szerkesztője, aki több mint 20 éve figyeli a munkavilágának a trendjeit. 4 éve dolgozik Zoli a HR szakma vezető szakportáljánál, és több olyan kutatás is van, amelynek a készítésében részt vett, illetve ami releváns a beszélgetésünk szempontjából. Tehát Zolit a tágabb képről gyakran fogom kérdezni, a dolgozó emberek munkahelyi közérzetével kapcsolatban. Zoli, hadd kezdjem veled. Kezdjük azzal, amit a felvezetésben már is feltettem első kérdésként, milyen az élet a home office után újra az irodákban, vagy részben az irodákban. Azt ugyan tudjuk, hogy egyre több cég hívja vissza a munkavállalóit a home office-ból az irodába, ha nem is teljes munkaidőben, de hibridben. Magyarországon a KSH szerint 8% a rendszeresen vagy alkalmanként otthonról dolgozók aránya, de ez nem hangzik túl soknak, pedig állítólag igény volna rá. 2022-ben, ha jól tudom, de javíts ki, ha nem így van, a munkahelyváltás első okaként szerepelt a rugalmasabb munkavégzés, a home office lehetősége.
Egyértelműen többen dolgoznak már az irodában, mint mondjuk 2 évvel ezelőtt. Ha mondjuk megnézzük az internetes álláshirdetéseket, akkor azt látjuk, hogy mondjuk a legnagyobb állásportálon van most 15 ezer álláshirdetés körülbelül, és annak körülbelül a 10%-ában van olyan lehetőség, hogy home office-ban részben vagy teljes home office-ban lehet dolgozni. Azonban azt érdemes szem előtt tartani, hogy nagyon sok munkahelyen egyáltalán nem lehetséges a home office, tehát a közigazgatásban egyáltalán nem, meg a személyes jelenléttel járó ügyfélszolgálatoknál, vagy a mezőgazdaságban. Tehát nagyon sok szelete van magyar gazdaságnak, ahol egyáltalán nem lehet home office, viszont az egyértelműen kijelenthető, hogy nagyon sok cégnél a mindennapi életnek a része lett a home office. Bő egy évvel ezelőtt kezdődött egy olyan folyamat, hogy egyre több cég kezdte visszahívni munkavállalóit a munkahelyekre. Azonban a home office teljességgel nem tűnt el. Nekünk volt egy vizsgálatunk, a HR portálnak, a LinkedIn-en vizsgáltunk, megkérdeztünk nagyon sok HR vezetőt, HR-ben dolgozó szakembert, több mint 1500 válaszol érkezett, hogy változott-e a home office szabályozás az utóbbi egy évben, és 48% azt válaszolta, hogy egyáltalán nem változott, viszont 36% azt mondta, hogy szigorodott. Tehát a korábbi liberálisabb szabályrendszer az egy kicsit szigorúbbá vált, tehát vissza kell jönni egyre több munkavállalónak bizonyos mértékig az irodába. 9% mondta, hogy rugalmasabb lett, és 7% teljesen megszűnt. Tehát a szigorodott és a teljesen megszűnt, az 43%-a volt a válaszadóknak, és az 1500 HR-es válaszadónál az egy elég jelentős eredmény és trendnek mondható.
Be a kényes az az egyensúly az alapján, amit a Zoli elmondott, amit meg kell találni a között, hogy a munkaadók mennyit szeretnék, hogy bejárjanak a dolgozók, és ők mennyit szeretnének bejárni az irodákba. Mik ma a trendek?
Vagyonkezelőként és ingatlan tulajdonosként nem látjuk ezt akkor a problémának. A COVID időszak alatt sokkal nagyobb problémának tűnt az, hogy a munkavállalók erre inkább otthon maradtak, és sokkal kevésbé jártak be a munkahelyükre, viszont azt a tendenciát látjuk, hogy évről évre egyre többen jöttek vissza. Ugye a szeparációs szorongás az társadalmilag is jelen volt a Covid időszak alatt, senkinek nem tett jót, hogy a munkáját hazavitte, saját otthonaikba töltötték a napokat, és teljesen összekeverték a magánéletet és a munka idejét. És hát azt látjuk, hogy a munkavállalókban is, és ez generációtól függetlenül megvan az a vágy, hogy egy szociális környezetben töltsék mindennapjaikat, és visszajöjjenek a munkájukra dolgozni. Arra a kérdésedre, hogy ez az egyensúly, ez hogyan állt fel, vagy hogyan épült fel, körülbelül azt látjuk, hogy heti 2 nap home office és 3 nap munkanap, de van olyan cég, van olyan bérlőnk, ahol minden nap bejárnak, ahogy Zoli is említette, vannak olyan szegmensek, ahol ez elkerülhetetlen, hogy ott legyenek a munkahelyükön.
Olvastam valahol, nem tudom, hogy ez Magyarországra is érvényes-e, hogy távmunkában drámaian visszaesett a termelékenység egyfelől, másfelől lehet azt is tudni, amire Beha is utalt, ugyan te azt mondtad, hogy generációtól függetlenül, de ez egy fiatal generáció fókuszú kutatás volt, igen, hogy a kezdő munkavállalók, a fiatalok sokkal jobban teljesítenek minimum hibridben vagy az office-ban, kell nekik útmutatás, visszajelzés, a példa, a közösség, az élő kommunikáció, és hogy a cégeknél régebben ott dolgozók jobban örülnek a home office-nak, mint az új fiatalabb munkavállalók, akiknek nagyon fontosak a szociális kapcsolódások munkahelyen, és ez tényleg így van? Tehát mégiscsak van egy generációs különbség, ami észlelhető?
Igen, én is azt látom, hogy pályakezdőként, egyrészt a cégeknek is fontos, hogy a pályakezdők azok többet tegyenek az irodába, ugyanis ez egy munkaszocializáció is. Tehát, hogy a munkahelyen személyesen elsajátítják a cég értékeit, a kommunikációt, fizikális közelség kell ahhoz, hogy mondjuk tanuljanak egymástól, a szenior vezetőktől, megtanuljanak határidőkre, nyomás alatt dolgozni. Tehát ez minden olyan készség, ami egy pályakezdőnek egy irodai környezetben kell, hogy ezt megtanulja. Úgyhogy ebből szempontból ez fontos, a másik pedig szerintem nagyon sok pályakezdő, így 20-valány évvel ezelőtt a saját példámat is tudom mondani, hogy én például akkor albérletben laktam egy másik barátommal együtt, és onnan home office-ból dolgozni egy kicsi szobából, nem munkakörnyezetben, nem munkahelyi környezetben, nem volt munkaállomásom, sem lehetetlen volt. És nagyon sok fiatal szerintem ugyanúgy ezzel szembesül, aki mondjuk Budapesten kezdi a munkás életét, hogy nincs olyan professzionális irodai környezete, ahol hatékonyan tudjon dolgozni.
Az Z-generációs kollégáimtól én nagyon sokat tanulok, és én azt látom, hogy nekem ugyanúgy szükségem van arra, hogy én bent legyek ezzel a pályakezdő kollégával, mert olyan tudást, olyan módszereket tud nekem akár megtanítani, vagy ha egy projekt megbeszélésen ülünk, olyan dolgokat tudok tőle elsajátítani, ami mondjuk nekem rögtön nem jön alapból. Kutatástól függetlenül nekünk az a tapasztalatunk, hogy ez a generációs gap nincsen meg, de ugye én az irodaházainkról tudok beszélni, ugye jelen pillanatban a portfóliumban 21 darab irodaházunk van, és 21 darab irodázat működtetünk, tehát ez biztos nem, tehát azért mások az arányok, de nem látunk nagyon különbséget, mi szektorokban látunk különbséget. Tehát teljesen más egy startup cég, egy IT cég, mint mondjuk egy ingatlan vagyonkezelő cég, akik mi is vagyunk. Megváltoztak az igények igazából, tehát az, hogy home office vagy nem home office, az már kevésbé kérdés. A lényeg az, hogy szeressen bejárni a munkavállaló.
És
az igények...
mitől szeret?
Attól szeret, hogy az ingatlan tulajdonos, vagy aki üzemelteti az ingatlant, olyan szolgáltatás palettát nyújt nekik, ami miatt vonzóvá teszi a munkahelyet. Nálunk vannak ezek a bérlőjóléti szolgáltatások, ahogy te is felkonferáltad a Humán Innovációs Programot.
Az mi?
Az arról szól, hogy a bérlőt tettük középpontba, az embert tesszük középpontra. Amikor a CPI Magyarországra lépett több mint 9 évvel ezelőtt, akkor sokat gondolkodtunk azon, hogy hogyan tudjuk magunkat megkülönböztetni a piacon, és hogyan tudjunk mi elégedett bérlőket látni minden nap az irodaépületekre. És az arra jöttünk rá, hogy az embert kell a középpontba tenni, az irodaépülete és az épületek környezete nem szolgálja ki a bérlőket. Van egy épület, gyönyörűen meg van dizájnolva, vagy kevésbé gyönyörűen, de nincsenek olyan szolgáltatások, nincsenek olyan helyiségek benne, ahol el tudnak vonulni, rekreálódni, inspirálódni. Vannak nekünk hip zónáink, ezekbe a zónákba le lehet menni, jogázni, tornázni, masszázs szolgáltatást kapni, ezen kívül szervezünk az irodázainkba termelői piacokat, tehát nagyon színes a paletta, amit mi nyújtunk a bérlőinknek. De ezen túl is, hogy megvannak ezek a szolgáltatások, annyira változott az irodapiac, hogy meg kell nézni azt, hogy milyen terekre, és azon belül milyen funkciókra van szüksége az adott bérlőnknek. Ugye minden bérlőnek másra van szüksége, pontosan azért, mert máshogy működik, más a belső működésük.
Álljunk itt meg egy pillanatra, mesélj egy kicsit ennek a történetéről, Zoli. Milyen az, amikor a bérlő nem számított, hiszen ez a mondat annyira axiomatikusnak hangzik, ami be a szájából elhangzott, hogy az ember van a központban. Milyen az, vagy mikor volt az, és miért volt az, amikor nem az ember volt a központban? Hát emberek dolgoznak minden irodában. Tehát nehéz ezt elképzelnem, hogy milyen volt, vagy milyen most is másképp, ami a rossz gyakorlat.
Hú, hát akkor egy-két évtizedet a saját történetembe is vissza kell menni, hogy a 2000-es évek elejére, amikor elkezdtem a pályafutásomat, hát akkor egyértelmű az egyterű irodáknak a korszaka volt, tehát egy hatalmas térben dolgozott akár 100-200 munkavállaló, néhány helyen azért ilyen paravánokkal így el volt választva egy-két munkaállomás egymástól.
Ördögügyvédje Zoli, azt olvastam, hogy ezek a nagy egyterű irodák, ezek termelékenyebbek voltak és hatékonyabbak, mint a kicsi terek. Lehet, hogy ezt rosszul olvastam, vagy erre rácáfolsz.
Lehet, hogy a világ változott azóta, és a munkavállalói igény érzékelés, hogy a privát szférának a védelme az egy nagyon fontos szempont volt.
Hiszen ott nem én
volt
a magam részéről alkalmatlan voltam munkára a világ életemben.
Én mai napig alkalmatlan, igen.
Pontosan.
Igen, abszolút.
Igen, de volt olyan szempontja is, hogy még egy vezetői kontroll az látszólag erősebb volt, tehát hogy pontosan hallotta a vezető, hogy ki mivel foglalkozik.
Meglátta,
igen, de van neki pozitív olvasata is, tehát amikor értékesítők dolgoznak, akkor egymás hibáit még ki tudják javítani, tehát visszajelzést tudnak egymásnak adni, hogy jobb teljesítményre sarkalják őket, de összességében szerintem ez a modell, ez az óriási egyterű irodai modell, ez egy...
Kiment a divatból.
Hát ez a mix van, ugye vannak most cellázott területei a véleményeknek, és vannak open office-ok. Nálunk is volt egy kutatás, ahol amiből az derült ki, hogy az emberek nem tudnak elvonulni, nem tudnak egy magántelefont lefolytani, nem tudnak üzleteket kötni, vagy üzleti megbeszélni. Igen, és ezért vannak fókuszszobák, ezért vannak elvonulásra alkalmas terek, kikapcsolódásra alkalmas terek vannak. Igen, igen. Nálunk azért úgy fele-fele, tehát az open office is jelen van, de oda is betettük ezeket az elvonulásra alkalmas kis vonatokat, úgy hívjuk ezeket, illetve fókuszszobákat, ahova be tudnak menni a kollégáink, és normálisan tudnak dolgozni.
Meg a nagy fontos. Tárgyaló. A nagy tárgyaló, az ugye? Például régebben igen, ez egy ilyen, volt egy óriási nagy irodai tér, meg igen, egy nagy igen. tárgyaló, és ez igen. a kettő tér volt egy irodában, most már sokkal inkább szegmentált a tárgyaló.
De
hát
régen dohányozta. Tehát, hogy én emlékszem, amikor igen, tehát hogy az ingatlan piacra beléptem 10 évvel ezelőtt, tehát úgy mentek a megbeszélések, hogy még ott cigizgettek előtt.
Ilyen átmeneti időszakot képeztek a startup cégek, akik behoztak egy csomó ilyen kényelmi szolgáltatást az informatikusoknak, vagy a technológiai munkavállalóknak, itt a csocsóasztaltól kezdve a pihenő tér, a csendes szoba, tehát hogy volt egy ilyen átmeneti időszak, és pont ennek a nagy piaci versenynek kitett gyorsan fejlődő kisebb egységek voltak ennek a motorjai, ennek a változásnak, és aztán persze külső tényezők is alakították ezt, meg a munkaerő hiány is, hogy jobban meg kell harcolni a cégeknek a tehetségért, és ezért jobban kell alkalmazkodni az ő igényeikhez is.
Alapvetően az érzékszervekre hatunk. Uh-huh. Hogyha így marketing vagy belsőépítészeti szempontból elmondhatom, vagy design szempontból, amikor te kialakítasz egy irodát, bérleményt, és azt szeretnéd, hogy boldogok legyenek ott a bérlők, akkor mik azok az érzékszervek, amikre hatni tudsz. Ugye a prémium szép környezet, nagyon szeretnél egy olyan környezetben dolgozni, ami olyan, mint ahogy szeretnéd a nappalidat otthon elképzelni, egy komfortos közeget hozol létre. Illatmarketing, ugye az illatokkal...
Ne haragudj, mondd még egyszer.
Illatokkal játszol,
figyelek.
Biztonság.
Hogy hát mit
nem az van, hogy én nekem mai napig, amikor megérzem azt, ami a bocsánat, hogy ezt hozom be, de óvodában volt a menza. Én imádtam az óvodában enni. Egy kicsit is valahol megérzem ezt a menza illatot, rögtön otthon érzem magam. A My Hive irodaházénkban például van saját illatunk, van zene a lobbiban, illetve a szolgáltatott iroda részében, a My Hive irodaházban, olyan minőségi bútorokkal, olyan ergonomikus székekkel, olyan világítás technikával szereltük fel ezeket a területeket, ahol öröm fog el, tehát hogy sokkal inspirálóbb környezetben te sokkal hatékonyabban tudsz dolgozni.
És egyébként ez az illatmarketing, amit a Bea mondott, ez tényleg nagyon, nagyon, nagyon fogós. Tehát, hogy amikor az ember belép, és az a illat fel, ami megcsapja az embert, az egy meghatározza reggel 9 órakor az alaphangulatát.
Igen, és egy irodának milyen az illata? Virág, parfüm, kávé?
Friss. Igen, tehát ez a nagyon édes, nagyon tömény, az nem fejfejes, nagyon-nagyon nehéz megválasztani egyébként a bevásárlóközpontoknál is az illatot, mert nagyon sokan kényesekre, allergiások, nem bírnak bizonyos illatokat, fáj a fejük, szóval azért ez is egy külön tudományág, tehát ez is egy szakma.
Mennyire igénye ma a munkavállalóknak az, hogy úgy érezzék, hogy természetközeli helyzetben vannak?
Van egy irodaházunk, amit 3000 négyzetméteres park vesz körül, és azokban a parkokban olyan állomásokat, munkaállomásokat, meg megbeszélési helyszíneket alakítottunk ki, ahol bármikor ki tudnak menni. Telepítünk, és mentjük ott a fecskéket, madáretetőket teszünk
azok,
ki.
Nem leverik partvissal, ne, hanem telepítenek.
És ne is mutasd meg nekem, aki azt, aki leveri partvissal, mert az akkor igen. És ugye vannak az épület minősítések, ugye van a BREEAM minősítés például, aminek olyan alpontjai vannak, meg kell felelni a fenntarthatóság címszóval, tehát hogy és ez egy nagyon komoly téma, és az én generációmnak is nagyon fontos, a kollégáimnak is, hiszen látjuk azt, hogy mi az, amit itt hagyunk a gyerekeink számára, és ez tényleg nem egy sallang, hanem tényleg kell tennünk, és tényleg edukálni kell magunkat, a családunkat, és a bérlőinket is. A bérlőink ugye ott vannak napi 6-8 órát az irodaházakban, de aztán hazamennek. Tehát ez egy kollektív felelősség, hogy ők például, ha hazamennek, hogyan viszik magukkal ezeket a fenntarthatósági iránymutatásokat, amiket például adunk nekik.
Szerintem a mostani Z generációnak, többször is beszéltünk már erről a korosztályról, rendkívül fontos a fenntarthatóság, és ez nem szlogen. Tehát, hogyha elkezdünk beszélgetni 20 évesekkel, itt a 5. mondat után már ez szempontként jelenik meg, és rengeteg felmérés van álláskeresők meg ennek a generációnak a körében, és kijön, hogy a top 3 szempont között van, hogy egy fenntartható működés. És ez a fenntartható működés nem csak a karbonlábnyomnak a csökkentését jelenti, hanem például egy olyan szociális környezetet, egy olyan munkakultúrát, ami nem zsákmányolja ki őket, nem égeti ki őket, a vezetők figyelnek az ő igényeikre, figyelnek arra, hogy a fizikális, mentális egészség is megmaradjon. Tehát mi, amikor 20 évvel ezelőtt elkezdtünk dolgozni, akkor még ilyen 12-14 órákat dolgoztunk elképesztő ilyen karrierközpontúan, de ennek a generációnak már az is fontos, hogy jól érezze magát, hogy értéket teremtsen, hogy ez fenntartható környezetben tegye, és nem akarja kizsákmányolni magát. Egyébként van egy felmérésünk most a LinkedIn-en, és az a kérdés, hogy mi a legfontosabb számodra az irodában, és a legfontosabb szempont a jó csapat és a támogató vezető. Igen. Tehát igazából ez a munkavállalók számára az elsődleges, aztán az irodai környezet és a lokáció az is egy nagyon fontos tényező, mind a kettő.
Most pont megint egy olyan fordulóponton vagyok, hogy megint nagyot fog változni az irodahasználat és a bejuttás, a mobilitás. Van egy szemléletváltás, egy általános szemléletváltás, és például az elektromos autók szerintem ők nagy robbanjal fognak belépni egyébként az iroda piacra is, illetve a...
Például elég jó előre gondolkodni és megcsinálni ezeket, például az outleteket nektek.
Abszolút, soha nem jó átalakítani. Igen, most van egy nagy megállapodásunk az egyik szolgáltató céggel, és pont telepítünk rengeteg töltőállomás, és lesz mobilitás is egyébként, tehát hogy irodaházak között is lesznek olyan elektromos autók elérhetőek, hogy az egyikbe felveszed, a másikba átmész, és visszajössz fel. Szóval, hogy tehát nem lehet elaludni, tehát hogy mindig picit előrébb kell járni, előrébb kell gondolkodni, hogy hogyan tudjuk megóvni a környezetünket, és hogyan tudjuk fenntartani ezt a jövő generáció számára, és a légbérlőink, ez eddig nem, ez ez nem hangzott el, hogyha megengeded, ezt elmondom, hogy ők bérlőink, és azért is
és
jött létre ez
az
interjú.
A ti irodaházatokban manikűrösnek vagy fodrász?
Zoli, voltál manikűrösnek? Kérlek, mondd meg.
Nem, de például az adventi időszakban nagyon finom sütiket ettem.
Ez, de adventi koszorút készítettél?
Igen, abban is készítettem. Igen, és a termelői piactól is elteljesen el vagyok ájulva, ami ott a téren van, és tényleg helyi termelők jelennek meg, bio élelmiszertől kezdve, ilyen teljesen autentikus.
Helyben jön a biopiac, igen, az jó.
Igen.
Hát az egészség, ez nagyon fontos.
Visszatérve itt a lokációra, itt szerintem a Váci úti irodafolyosó, szerintem ez egy nagyon-nagyon jó lokáció itt Budapesten, ugyanis az, hogy hol van az iroda, az kihatással van a jelölt vonzó képességre. Tehát, hogyha mondjuk egy budaörsi iroda, mondjuk a Kelet-Pestről, mert nem nagyon tud jelölteket vagy munkavállalókat magához csábítani, de egy Budapest közepén például a keleti és a nyugati agglomerációból is elég jól lehet munkavállalókat toborozni, tehát ez a része a városnak, ez szerintem közlekedési szempontból egy nagyon jó kis hely. Én hallottam olyan történeteket is, hogy mondjuk olyan jelöltek, akik nagyon keresettek, és nehéz őket megszerezni, ők olyan kikötéseik is vannak például, hogy a kék metróvonalán legyen a cég, vagy a piros metróvonalán. Igen, tehát azért ilyen felvételi beszélgetéseken így előjön, hogy ő már nem is megy messzebb ennél. Tehát.
Már a Deák-téren nem lehet átszállni?
De jó lehet ilyen vágyott munkaerőnek lenni.
Igen. A másik, meg hogyha a rossz lokációban van egy cég, vagy ahonnan nem tud megfelelő munkavállalókat toborozni, akkor viszont nagyon építenie kell a remote work-ra, a home office-ra, vagy a távolról bedolgozókra, és az újabb problémákat generálhat.
Mi az, ami a leggyakrabban felmerül nagyon vágyott munkaerő részéről, aki megteheti, hogy igény kommunikál? Mik a prioritások?
Hogyha az én tapasztalatomat kérdezitek, ugye a home office azért még fontos, a fizetés az még mindig ott van, ugye, a prio egy. Lokáció, az is fontos, és a munkakörnyezet. Tehát több munkavállalónk, amikor bejött az irodánkba, körbenézett, és megnézte, hogy milyen szolgáltatások vannak, milyen lehetőségek vannak, hogy milyen az egész munkakörnyezet, milyen a társaság, milyen a szellemiség, akkor az ott egy nagyon jó pont volt egy jelöltnél.
És amit a bérlők kértek igényként felétek, ott mik a prioritások?
Körülbelül ugyanez. Igen.
És
igen.
A szolgáltatás csokorból, amit nyújtotok?
A sport, a kikapcsolódás, az nagyon fontos, a szépségápolás az is, bocsánat, hogy ezt mondom, a műkörmös, az maxra van járatva az irodaházainkban, mert nem tudnak elmenni, ebéd időben lemennek, és akkor vannak ezeken túl, ezeken a kötelező dolgokon mondjuk, és akkor több időt tudnak tölteni a családdal, a barátokkal, tehát a szabad idejüket máshogy tudják beosztani.
Igen, hát a közlekedéssel töltött idő az üres idő.
Igen. Ami még nekem nagyon szimpatikus, és látom a bérlőinknél, főképpen KKV, vagy ahol a fiatalabb generációs jelen van, hogy már nincsenek vezetői irodák. Tehát a vezetők nem ülnek külön egy üveg kalitkába, hanem elérhetőek, és a csapat részei, és együtt viszik előre a céget.
Ez
és nagyon
nyitott irodával indult, nem? Nyitott iroda része volt a nagy közös
ez irodáknak. Ez tudatos. Nem. Ah. Vagy nem tudom.
Akkor is azért meg volt a vezetői kalitka.
Más volt a vezetői kalitka, mint mindig, hát ha egy szerkesztőséget is nézzünk régen, ott is mindig megvolt.
Meg
ugye,
bizony.
Úgyhogy, de most nincsen, és ott vannak, és együtt dolgoznak, és együtt fejtik meg a problémákat, rengeteg frusztráció és konfliktus születése megelőzhető ezáltal, hogy rögtön tudnak kommunikálni, rögtön tudnak egymásra reagálni, látják egymást, tehát nem a levelezésben ből néznek ki egy olyan hangvételt, ami lehet, hogy nem is volt olyan szándéka annak az embernek, aki írta a levelet. Tehát, hogy nekem szimpatikus ez az irány, hogy együtt mozog, együtt ül a vezető a többiekkel, hogy nincsenek meg ezek a nagyon nagy hierarchia lépcsőfokok.
Igen, itt még hozzátenném a munkavállalói elvárásoknál a rugalmasságot. Tehát,
az nagyon fontos.
Munkakezdés, munkavég,
igen. Munkavégzés. Már nem kell blokkolni.
Igen. Tehát van egy törzsidő 10-től 3-ig például, és akkor az elejét meg a végét a munkavállaló maga választhatja meg.
Tudtok-e vázolni ilyen különbségeket? például a között, hogy egy multi központi irodái vannak ott, a back office-ok, egy shared service center például multihoz, vagy egy KKV, vagy egy coworking helyről van szó, ahol egyéni vállalkozók gyűlnek össze, hogy ne a kredencnél üljenek a konyhában, pizsamában egész nap. Van-e különbség az ilyen típusú bérlők között?
Ebből a csokorból a freelancereket, a szabadúszókat emelném ki. Ez egy olyan világ, ami 20-25 évvel ezelőtt nem nagyon létezett. Vagy akik papíron egyéni vállalkozók voltak, mert
azok
végül
a kényszervállalkozók,
azok a kényszervállalkozók voltak. Igen, a munkaadók belekényszerítette őket ebbe a jogviszonyba. Viszont tényleg a technológiai fejlődéssel a nyelvi, meg az országhatárok közti gátaknak az egyre inkább lebomlásával, azért tényleg kialakult egy freelancer világ Magyarországon, főleg Budapesten. 8-10 évvel ezelőtt jelentek meg nagyobb számban a közösségi irodák Budapesten, és szerintem ennek a rétegnek, ennek igénye van egy professzionális irodai környezetre, és nem csupán az irodai környezet miatt, hanem az emberi kapcsolódások, a közösség építés, a másokkal való együttműködés, kommunikáció miatt.
Tehát... Ez egy szemmel látható réteg, Zoli?
Én szerintem igen. És Budapesten nem csak magyar freelancerek dolgoznak, hanem egyre többen érkeznek a szomszédos országból, vagy akár a világ más részeiről is. Tehát ez egy freelancer hubbá is kezd válni.
Így van, egy ilyen networking hub. Ez nagyon igaz és nagyon jellemző Budapestre egyébként, hogy nagyon sok tehetséges fiatal meg freelancer jön hozzánk is, ugye a közösségi irodá vagy szolgáltatott irodának hívjuk, mert a MyHive az több, mint közösségi iroda, tehát hogy szolgáltatásokat is adunk a bérlőknek. Ebben a piacban, vagy ebben a rétegben nagyon nagy potenciál is van. Ugye az ember az ember, tehát a multinál a munkavállaló ugyanolyan és ugyanúgy szüksége van a kikapcsolódásra, és ugyanúgy szüksége van az egészséges ételre, és a napfényre, és a zöldre, mint ahogy a KKV-kben dolgozó embereknek, a multicégeknél ugye vannak előírások, tehát szigorúbb előírások, központilag érkezett előírások, ezeknek meg kell felelni, vagy feleltetni magát az épületet, de ezen túl és ugye vannak bérlői visszajelzések, ami alapján szolgáltatás palettát bővít. Például.
Mi volt a legkülönösebb igény, amit eddig valaha kaptál?
A legkülönösebb, hát most én nekem, ami nagyon tetszett, az a színjátszókör. Egyébként több bélünk is jelentkezik, mert hobbijaik vannak, és az egyik bélünknek a hobbija az, hogy ő szeret tanítani színjátszást, és a saját színjátszókört akart kialakítani az irodaház bérlőiből, és megadtuk neki a lehetőséget, a területet, beharangoztuk a hírlevélbe, és kialakult, ez egy pici színjátszókör, de ez mai napig azt gondolom, hogy működik. Azóta eljöttem abból az irodaházból, tehát most a máshol dolgozunk, tehát ezt nem követem, de például ezek a társas játékklubok fantasztikus, hogy összejárnak társas játékozni, igen. Futókörök alakulnak, tehát, hogy minden, ami tulajdonképpen egy ilyen nagyon jó pofa sorozatba te megnézel a Netflixen, az tulajdonképpen az életben is megtörténik, csak más jelmezekben, meg más karakterekkel. Vannak olyan irodaházaink, ahol nagy multik is vannak, tehát bérelnek nagyobb területeket, és vannak freelancerek, ezek a freelancerek általában ezekben a közösségi területeinken, a szolgáltatott irodáinkban ülnek, és ami még fantasztikus, hogy ez tényleg nekik egy networking lehetőség. Tehát, hogy a bérlői eszmecseréken, a közösségi eseményeinken ők összejönnek, és üzletet hoznak
létre.
Mesélj nekem
a közösségi eseményeitökről.
Nagyon sokféle közösségi eseményünk.
Ugye freelancer például bekapcsolódjon. Hát nem fog csöngetni, hogy itt vagyok, jöttök ebédelni, srácok, innen a multiból. Igen. Ehhez kell egy olyan
egyébként
helyzet.
Egyébként becsöngetnek, mert ők pont azok a karakterek, akik mernek becsöngetni, és ezt szeretik is néha.
Kinyitják nekik az ajtót.
Tehát én nem vagyok ott éjjel-nappal, én kinyitnám nekik, és mi is egy multik vagyunk, sőt, nekünk is bérlőinkkel úgy, kisebb vagy freelancer bérlőkkel úgy létrejöttek különböző ilyen kis kisebb üzletek, vagy nagyobb üzleti kapcsolatok, ami abszolút azért történt meg, mert hogy a bérlőink és az irodaházainkban vannak.
Viszont nyilván adtok nekik olyan eseményeket, ahol
eseményeket, vannak networking események, vannak workshopok, mentálhigiénés workshopok, mindfulness tréninget például sokat szerveztünk a COVID alatt, mert úgy gondoltuk, hogy szüksége van a bérlőknek, az embereknek. COVID alatt online joga óra volt, rengeteg olyan közösségi eseményt szerveztünk, hogy online tudjanak egymáshoz kapcsolni, de most fizikailag is tudnak, vannak edukációs platformjaink, ahol a fenntarthatóság ernyője alatt együtt ünnepeljük a világnapját. Tehát például a Földórája volt, az egészségvilágnapját szoktuk együtt ünnepelni, és például az egészségvilágnapja alkalmából különböző sportási lehetőséget kapnak egy kicsi edukációt, beszélgetünk a bérlőkkel, mi is tanulunk tőlük, ők is tanulnak tőlünk. Vannak bérlői fórumok, ami nagyon érdekes. Az bérlői fenntarthatósági fórumok, ugye mi voltunk az elsők, akik zöld bérleti szerződést írtunk alá a bérlőkkel, és közösen vannak közös fenntarthatósági vállalásaink.
Mi az a zöld bérleti szerződés?
A zöld bérleti szerződésben olyan fenntarthatósági célokat tűzöl ki a bérlemény használatában, illetve üzemeltetésében, amiket meg lehet lépni.
Tehát ez egy vállalás?
Ez egy vállalás.
Ez egy feladat. Ennek esetleg költsége van, erőforrás igényes. Miért vállalja ezt valaki?
Mert fontos nekik is a fenntarthatóság. Policy szempontból is ugye vannak olyan cégek, ahol ez egy prioritás, de azon túl is ez a kollektív felelősségvállalás, ez szerintem ez él most. Az innováció nagyon fontos, hogy egy picit mindig előre gondolkodni, ne várjuk meg, amíg oda elérünk, hogy baj van, hanem nézzük meg azt, hogy milyen irányba megy a világ, milyen irányba megy az üzemeltetés, és legyünk nyitottak arra, hogyha kollégáknak vannak innovatív ötleteik, mert hogy akkora szaktudás van, olyan tudásbázis, amit ki kell használni, és arra lehetőséget kell adni. És azt hiszem, hogy ez is a saját erőnk, hogy adunk lehetőséget a kollégáknak, magunknak, és hiszünk az innovációban.
Nagyon sok cég ilyen 80%-os kapacitásra rendel irodát, tehát hogyha ha minden munkavállaló bemenne aznap, akkor nem mindenkinek lenne helye, 20%-ig maradna az irodából.
És van ebből... rá példa, Zoli, hogy bemegy az extra 20?
Igen, én most a múltkor jártam egy multinacionális cégnek az irodájába, az a cég aznapra látogatást kapott a globális HR igazgatótól, és akkor berendeltek mindenkit láthatóan az irodába, és olyan volt, mint egy óriási nyüzsgés, mint egy tömött BKV buszon utazna az ember, tehát elviselhetetlen volt az irodai környezet. Tehát ez csak arra példa, hogy az iroda kapacitás lekötésénél nagyon sok cég már nem a 100%-os munkavállalói létszámra tervez, hanem egy ilyen 70-80%-ra.
Úgy lett 80, hogy 20-at visszaadott.
Így van, visszaadott 20-at.
Megtarthatta volna más.
Igen, igen. És pontosan ezért azért kevésbé adják vissza a teljes területnek a 20%-át, vagy bármennyit is, hanem inkább átalakítják, pontosan igazodva a mai trendekhez.
Ha jól tudom, van olyan is, hogy egy cég csak egy tárgyalót bér ki egy bizonyos időszakra, vagy lent van egy rendezvényterem, ahol bizonyos rendezvényekre. Nagyon sok cégnek szerintem az is fontos, hogy kiszakadjon abból a irodai pörgésből, ami minden nap körülveszi őket, és akkor bérel egy területet egy napra, egy néhány órára, ahol összejönnek, és ilyen különböző aktivitások vagy tárgyalások zajlanak.
És ezért volt nagyon jó ez az elgondolás ezzel a MyHive-rendel, hogy a rugalmas vették alapul, amikor ők bejöttek a MyHive-rend a piacra, akkor nagyon rugalmatlan volt a piac, és hogy pontosan ez a rugalmasság nyert meg szerintem nagyon sok bérlőt.
Honnan lehet tudni, hogy mi lesz az igény holnap?
Szerintem az lesz a trend egy pár éven belül, hogy hogyan tudunk lelassulni. Tehát annyira felgyorsult a világ, hogy ez nem fenntartható, és pontosan arra felé szerintem minden gazdasági szereplőnek majd az lesz a célja, hogy hogyan tudja lelassítani a folyamatokat.
Ezzel egyet értesz, Zoli? Nem tudjuk.
Hát igazából én szerintem van egy ilyen jelenség is a munkahelyen, hogy egy félelem a jövőtől. Tehát ezt kell valahogy kezelni a munkaadónak is. Tehát, hogy megszűnik-e a munkám, elveszi-e, mi kell ahhoz, hogy versenyképes legyek. Tehát, hogy szerintem egy munkaadónak erre is reflektálnia kell, hogyha hosszú távon meg akarja tartani a csapatát mentális egészségben.
Én köszönöm nektek ezt a beszélgetést a munkavégzésnek azokról a tereiről, ahova az emberek minden nap nap bejárnak, vagy csak minden másnap járnak be, vagy pár nap. Ugye, ki tudja, hogy a hibrid munkavégzésnek éppen most milyen a domináns módja. A számomra kiderült ebből a beszélgetésből, és remélem, hogy a hallgatók számára is, hogy az irodába való részben, vagy teljes visszatérésnél a cégeknek és a fejlesztőknek elég komoly felelősségük van. Mindazoknak, akik gondolkodnak a terekben, és megtervezik, mindazoknak, akik megépítik, mindazoknak, akik bérbe veszik, és bérbe adják, és működtetik. Úgyhogy ez egy komoly közös felelősség. Köszönöm szépen, hogy egy csomó mindent tanultam. A műkörmös lánytól a nemzetközi trendekig. Köszönöm.
Köszönjük szépen. Nagyon izgalmas beszélgetés volt. Köszönöm.
Én is élveztem.
Monitor délután. Magazin műsor a 94.2.